két héttel ezelőtt elkezdtük az első korintusi levélnek a magyarázatának a sorozatát. Ez folytatódik most, második alkalma van. Isten ígéjét olvasom, így tehát Pál első leveléből korintusiakhoz, az első fejezet 10. versétől a 17. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel, és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is. Rajta kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy keresztelje, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. A testvéreimmel és barátokkal minden évben télen elmegyünk pár napra, 4-5 napra a Kárpátok valamelyik hegygerincére kirándulni, hegyet mászni. Ezek elég magasan történnek, állandóan hó, gleccserek és jég van, ezért vannak olyan bizonyos helyek, hópárkányok, hegygerincek, ahol összekötve kell, hogy menjünk, mert ha bármelyikünk megcsúszik, akkor ő lecsúszhat, és elég veszélyes következményei lehetnek ennek. Sosem kérdés számunkra az, hogy ilyen helyeken összekötve kell menni. Egység van közöttünk. De minden egyes évben eljön az a pont, amikor megállunk, és elkezdünk vitatkozni valamin. Hogy legyen egy új csúcs, megmásszunk egy új csúcsot, merre menjünk, ma inkább csak csúszkáljunk, vagy még hegyet másszunk, és elindul évről évre ugyanaz a vita. Kialakulnak ugyanazok a pártok, és elkezdi mindenki mondani a saját magáit, hogy ez ezért lenne jó, az azért lenne jó, és kialakulnak köztünk pártok. De a hegyen nem engedhető meg az, hogy két pártra szakadjunk, kiki elmenjen a maga útjára, mert ez veszélyes. Nem engedhető meg a pártoskodás. Egységként kell működnünk. Egységben kell lennünk minden egyes döntésben. Így ezt minden évben nekünk ott a hegyen, fent a veszélyek között meg kell harcolnunk. Pál a mai igeszakaszban óv minket, óvja a korintusi gyülekezetet is, minket is ma itt. A pártoskodástól. Krisztus nevére kéri a város keresztényeit, hogy ne szakadjanak részekre. Az első részben hallhattuk, hogy hálát ad Pál nagyon sok mindenért. Akkor talán egy ilyen kis örömteli, könnyedebb üzenetet közöl először a korintusiaknak, de itt ma egyből belevág abba, ami minden problémának a kicsúcsosodása. Később a korintusi levélben majd láthatjuk a problémákat, hogy mi mentén szakad szét ez a gyülekezet, miben vannak viták, pártok. De ma itt ennek az eredményére hívja fel Pál a figyelmet, hogy pártoskodás van köztetek korintusiak. És ha ez így folytatódik, akkor szakadás is lesz köztetek. Vizsgáljuk meg hát a mai igehirdetésben azt, hogy ebben a hatalmas kikötővárosban miért is indult szakadásnak a gyülekezet. És hogy hogyan előzhetjük meg mi ezt ma a jelenben. Tegyük ezt három kérdésnek a mentén. Minek a mentén történnek a szakadások? Mi a probléma a szakadásokkal? És végül, hogy lehet a szakadások ellen tenni? Az első kérdés tehát, hogy minek a mentén történnek a szakadások? Pál ebben a részben rögtön felhívja a figyelmet, hogy pártoskodás van, és nincs egység. Korintusban személyi kultusz alakult ki az őskereszténység vezetői között. Pedig ez sem Pál, sem Apollós, sem Kéfás, másik nevén Péter, nem erősítette, nem buzdította erre a gyülekezetet, hogy az én pártomra álljatok, én vagyok a jobb igehirdető, én vagyok a jobb apostol. Ezt nem erősítette egyikük sem, mégis pártoskodás alakult ki. És azt szeretném, ha végigvennénk ma ezeket, hogy mi alapján alakult ki ott Korintusban pártoskodás. Nem azért, mert ezek feltétlenül nagyon izgalmas egzegetikai kérdések, vagy ilyesmi, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ezekben a pártokban magunkra ismerhetünk. Ezek a pártok nem csak akkori események alapján, személyiségek alapján történtek meg. Ma ugyanúgy ezekre lehetőség van, ugyanúgy ezek mentén van a veszély egy gyülekezetben, hogy szakadás, pártoskodás történjen. Kezdjük el ezt tehát, és így vizsgáljuk meg, hogy minek a mentén történnek a szakadások. Az ige szakaszban az első ilyen párt a Pál párt tagjai, akiket arról ismerhetünk meg, hogy Pál volt az, akinek a mentén ők megtértek, az ő szolgáltal, az ő szavaira tértek meg. És ezért Pál a szemükben egy ilyen kis kulcsfigura lett, egy példakép, és személyi kultusz alakult ki körülötte. És innentől kezdve nekik teljesen mindegy volt, hogy ki mit mond. Nekik az volt a lényeg, hogy Pál, az ő vezetőjük, az ő emberük, amit Pál mond, az igaz. Teljesen mindegy, hogy mit mond Pál, amit ő mond, azt mi követni fogjuk. És fontosabbá vált számukra ez a példakép, mint az, akiről a példakép beszélt. Pedig Pál nem magáról beszélt, nem azt mondta, hogy sziasztok korintusiak, én vagyok Pál, kövessetek engem, nagyon jó ember vagyok, légy szíves, kövessetek. Jézus evangéliumáról beszélt ott Pál. És ők mégis Pált kezdték el Istenként tisztelni, imádni. Istennek a helyébe lépett bennük ez, pedig Pál erre nem buzdította őket. Egy másik csoport Apollós köré alakult ki az ő bűvöletébe. Apollós egy nagyon intellektuális beállítottságú ember volt, aki az Ószövetségben írásaiban jártas volt, nagyon jó szónoki készséggel rendelkezett, és köré kialakult egy ilyen értelmiségi elit a gyülekezetben. Egy nagyon-nagyon áldott szolgálatot végzett a korintusi gyülekezetben. Buzgó, dinamikus ember volt, és köré gyűltek ezért emberek. De egy idő után ennek a pártnak is a tagjai fontosabbá vált az, hogy Apollóst körbezengedte egy ilyen kis intellektuális szféra, és fontosabb volt számukra az, hogy ők is ilyen értelmiségi vitákba belemenjenek, ők is ilyen értelmiségiek legyenek. És őket az vette körül, hogy megjelent egy ilyen értelmiségi elit, akik járkáltak a gyülekezetben, és azt gondolták, hogy mi vagyunk az ész. Mindenki más, aki nincs ilyen szinten, vagy szerintünk nincs ilyen szinten, azt lenézzük. Az nem jó keresztény. Az nem is lehet keresztény. Az nem jól követ. Az nem jól tudja. Ebben az esetben az értelem, az ész lépett Isten helyébe. Ezt kezdték el báványozni. Ez lett az ő kultuszuk. Mert fontos az, hogy legyenek ilyen kérdések. Fontos az, hogy használjuk az eszünket, és az értelem is a hitünkben fontos. De nem lehet ez egy bálványá. Apollósnak sem ez volt a célja. Egy spanyol közmondás így szól. A zsidók elpusztítják magukat páskáikon, a mórok házasságaikban, és a keresztények pereskedéseikben. A pártoskodás Korintusban csak alátámasztja ezt a közmondást. Nincs vége a vitának, tovább mennek, még van megint tovább két párt, akik további szakadást okoznak. A Péter párt tagjai szélsőségbe estek. Ők azok, akik zsidó háttérből érkeznek, és a zsidó háttérből miután megtértek, az első hív bennük van, de az első hív után rögtön visszaesnek oda, hogy igen, de mi zsidók vagyunk, és ezért nekünk vannak törvényeink, és ezeket a törvényeket követni kell. És aki nem tartja be ezeket a törvényeket, az nem jól követi Jézust, az nem jól követi Istent. És ezért azt mondják, hogy a törvény fontosabb. Pedig frissen megtértek. Egy új tűz, egy új hív van a szívükben. És mégis a törvény maga fontosabb lesz a számukra. Az, hogy mit, hogyan kell csinálni. És végül pedig a Krisztuspárt, akiket így első felolvasásra talán észre se vennénk. Hát miért baj az, hogy van Krisztuspárt? Mi is biztos hozzájuk tartozunk. Az az igazság, hogy az ő jelmondatuk az az, hogy én Krisztusé vagyok. És míg az első három pártban nagyon könnyen lehet találni valami jót, értékelhetőt, ő hozzájuk nagyon nehéz viszonyulni. Mert e csoport azt gondolta, hogy nekik nincs szükségük vezetőre. Ő nekik Krisztus a vezetőjük. Csak az a baj ezzel, hogy egy csoport képviselőinek a jelenlétében mindig érezni lehetett a hívő felsőbbrendűség diszkrét illatát. Tehát amikor ők valahol megjelentek, akkor érezhető volt, hogy igen, mi vagyunk a jó hívők. Mi vagyunk, akik tudjuk, hogy hogy kell hinni. Nekünk Isten ezt és ezt mondta. És az, hogy Isten mit mondott, azt ők retorikai eszközként használták. Manipulációra, a saját céljaik elérésére. Nem azt mondták el bizonyságtételként, hogy nekem Isten mit mondott, hanem ezt használták, mint eszközt, Istent. És ezzel tévesztettek célt ott. Talán ezek a eltérések, ezek a céltévesztések ma is kísértenek minket. Ami közös az összes pártban, hogy egy ember lépett Isten helyébe. És azt gondolom, hogy ez viszont közös ma is itt bennünk, hogy Jézus követésében nagyon nehéz mindig a fókuszban maradni, a fókusznál maradni. Jézus követésében időről időre mindig meg kell állni, és meg kell újulni. Kit követünk? Mi vezérel minket? Mi az, ami már nagyon régóta meghatároz minket? Mi a mi fókuszunk? Mi a mi meggyőződésünk? És ne értsük félre. Pál azzal, hogy kijelenti, hogy pártok vannak Korintusban, nem uniformizálni akar. Nem azt akarja, hogy mindenki ugyanolyan legyen. Nem egy klón hadsereget akar magának felépíteni, hogy ugyanúgy nézzetek ki, ugyanúgy gondolkodjatok, ugyanolyanok legyetek. Figyelmeztetni akar, hogy korintusiak és gazdagrétiek is. Nem embereket követünk. Ezek az emberek, akik ott voltak a megtéréseitekben, igen, fontos személyek, de nem ők azok, akiket követni kell. Ők Jézusról beszélnek. És vizsgáljuk meg magunkat mi kit követünk. Ki van a szemünk előtt? Ki az, akiben ég bennünk a tűz? Mi a mi fókuszunk? Vajon az az ember, aki által megtértünk? Vajon az ő szavai nagyobb súlyt kapnak, mint bármi más? A Biblia vagy egy másik bizonyságtevőnek a szavai? Az ő hangja a gondolatai? Vagy esetleg az, akivel egyszer nagyon jó vitánk volt, akihez bármikor mehetünk lelkesen, és ha van egy kérdésünk a hitben, hogy ez miért így van? Mi ez a predestináció? És erre jó válaszol. Akkor ő lesz az, akit mi tisztelünk, akihez oda megyünk, és akin keresztül várjuk azt, hogy Jézushoz közelebb kerüljünk. Vagy esetleg egy jó lelki gondozó, akihez olyan mély élmény fűz minket. Kit követünk? Ki a mi fókuszunk? Pál óv, hogy ne veszítsük el a figyelmet arról, aki mindezt elkezdte bennünk, akiért mi ma itt vagyunk. Pál óv, hogy vegyük észre, hogy ne legyen pártoskodás köztünk, hogy ne a magunk gondolataihoz és céljaihoz ragaszkodjunk és erősködjünk. És ezt akarja megelőzni Pál. De tegyük fel a második kérdést. Mi a probléma egyáltalán azzal, hogy van szakadás? Pál felháborodik itt. Nem egyszerűen kis tételmondatokat tesz fel, mint én, hogy az igehirdetés erről és erről szól. Nem egyszerűen kijelent dolgokat, hanem felháborodik. Hanem egyenesen kiakad, és kétségbe esetten, indulatosan mondja. Egy figyelmeztetést mond itt. Mi a probléma a szakadással? Mi a probléma? Hát csupán csak az, hogy részekre szakítható Krisztus. Részekre szakítható az, akiben mi magunk megtértünk. Részekre szakítható az ő tette. Részekre szakítható az, amit tett, hogy lejött. Részekre szakítható, hogy feltámadt és meghalt. Ezek külön választhatóak? Külön választható az, hogy kiért mit tett? Külön választható, hogy kinek mi fontos ebből? Részekre szakítható, ez meghasonulhatunk ebben? Pál indulatos és dühös, mert számára ez fontos, és ez az alap, hogy Jézus Krisztus Isten volt, Isten fia, ő általa van megtérésünk, újjászületésünk, nem emberek által. És ez nem szakítható részekre. Ebben nem lehet meghasonulni. Ez nem vita tárgya. Nem lehet az, hogy egy kicsit Jézus is vezet minket, egy kicsit egy ember is vezet minket, egy kicsit elfogadjuk az ő feltámadását, egy kicsit a kereszt halálát is, de egy kicsit azért a mi gondolataink is vezérelnek. Pál felháborodik azon, hogy az emberek maguk döntik el, hogy nekik mi kell, hogy nekik miből mennyi kell. Ez nem lehetséges, ez nem szétválasztható, és Pál indulatosan mondja ezt. És azért van benne ez az indulat, mert mindegyikük elfelejti azt, amiből kiindulnak. És olyan érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy Pál ír egy levelet a korintusiaknak, leírja, hogy mi a probléma, hogy viselkedjetek, és ez megoldódik. De nem ez történik. Tudjuk azt, hogy római Kelemen 40 évvel később ír ugyanúgy a korintusiaknak. És teljesen ugyanez a téma, hogy pártoskodás van köztük, hogy szakadás van köztük. Ugyanúgy ez a probléma fennáll, mert ez a probléma örök. És minket is érint, hogy kin van a fókusz. Ez egy nehéz probléma. De Jézus Krisztus nem részekre szakítható. És pontosan ez az örömhír. És ez az, amihez szeretné Pál, ha visszatérne a gyülekeze. Hogy Jézus igenis, mindannyiunkért, mind a négy pártért meghalt és feltámadt. Mind a négy pártért eljött. Itt volt. Mindenkiért, aki hisz ő benne, vállalta a kereszthalált, és mindenki, aki hisz ő benne, lehet feltámadása. Ez nem részekre szakítható. Pontosan Krisztus az, akiben az egység van, az egyetlen dolog. Olyan sok mindenben lehetünk különbözőek, de vegyük észre gyülekezetként, hogy ez egy örömhír, hogy ebben végre legalább egységben lehetünk. Hogyha ehhez visszatérünk, hogyha ez megmarad, akkor lehet, hogy sok különbözőség van, de legalább ott marad ez egységként, biztonságként alapból, és ebből indulunk ki. És olyan nagy különbség az, hogy nem úgy fogjuk fel, hogy onnan közelítünk, hogy mik a különbözőségek egy gyülekezetben, hanem onnan közelítünk, onnan indulunk ki, hogy mi az, ami hasonló. Mi az, ami mindegyikünkben közös. És talán ez segíthet abban is, hogy egy gyülekezetben is természetszerűleg van olyan, hogy valaki számunkra nem annyira szimpatikus, nem az lenne életünk álma, hogy vele menjünk el imádkozni, hogy neki mondjuk el életünk problémáit. De Pál buzdít arra, hogy igen, személyekben lehetünk különbözőek, és ezen nincs is baj. De az a közös, az az egység. Abban vagyunk egyek gyülekezetként. Azért járunk ide, mert Jézus Krisztus nem osztható részekre. Ez az, ami egység, ez az, ami alap, ez az, ami az egyetlen, ami összeköt minket. És hadd mondjam azt is, hogy gyülekezetként talán könnyebb nekünk, hogyha elképzelünk erre egy példát. Képzeljük el az úrvacsorát. Itt állunk körben, annyiféle emberként, annyiféle háttérrel, annyiféle eseménnyel, és mégis egyek tudunk lenni abban, hogy emlékezünk és hálát adunk ezért. Illetve hadd mondjak egy dolgot Jézus életéből is, az ő főpapi imádságát, ahogyan ő imádkozik. Azért imádkozik a János evangéliumában, így könyörök, felolvasom. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Hogy egyek legyenek, mint mi. Olyan egységért könyörög Jézus, ami közte és az Atya között van. Ezért az egységért könyörög. Hiszem, hogy ő ezt hittel tette, hittel könyörgött. És hogyha ezt ő hitte, akkor lehet közöttünk ilyen egység. Ugyanolyan egység, mint közte és az Atya között. Egyek lehetünk gyülekezetként. Még ebben az időben is, ami most ránk vár, a következő fél évben mindannyian tudjuk, hogy milyen bejelentés volt múlt héten. és egyek lehetünk. Ez az, ami minket összeköt. Krisztus keresztje el ne veszítse a jelentőségét. Ezzel zár Pál. És hadd emeljem ki a lekcióból Zebedeus fiainak a történetét. Annyira emberi szerintem, hogy megpróbálják azt, hogy nekik egy kicsit jobb ülőhely jusson a mennyországban. Ezt szeretnék előre lefoglalni. Mi ezzel a probléma? Hát csak kicsit próbáltak ügyeskedni, próbálták bebiztosítani, hogy nekik jó helyük legyen. Ez miért probléma? Ez teljesen emberi. Most is mindenki mosolyog, tehát valószínűleg ezt gondoljuk mindannyian, hogy ez teljesen emberi. Mi ezzel a gond? Jézus egységért imádkozik. Az egységet pedig a legkönnyebben, és talán a legtöbbször azt tudja megbontani, hogyha a mi magunk az egységnek a céljai elé a saját magunk céljait tűzzük ki. Egy kicsit szerzek egy jobb helyet magamnak. Az egység pont arról szól, hogy mi egyek vagyunk Jézus Krisztus előtt, és rábízzuk, hogy ki hol fog ülni a mennyországban, mert ő ezt jobban tudja. Végül pedig vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy hogy lehet a szakadások ellen tenni. Egyszer egy elmegyógyintézet portását megkérdezték. Nem fél attól, hogy ezek az őrültek majd összefognak és leteperik, hogy kitörhessenek az épületből? A portás ezt válaszolta. Nem, mert az elmebetegek sohasem egyesülnek. Egység. Nem egyszerű dolog egy gyülekezetben. Nem egyszerű dolog egy egység, egy 400 fős gyülekezetben. De mégis Pál búzdít arra, hogy ezt tegyük meg. Nem csak szídja a gyülekezetet. Sőt, ha megfigyeljük az igét, az első vers, a 10. vers erről szól, a leghosszabb vers az ige szakaszban. Arról szól, hogy hogy lehet egység közöttünk, hogy ne legyen szakadás. Felolvasom még egyszer, hogyha esetleg nem emlékeznénk. Intelek pedig titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére hivatkozva, hogy mindnyájan egyetértően szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem rendeződjenek soraitok, és azonos elgondolást követve cselekedjetek. Ez egy kicsit másik fordítás, de ez hülyebb a görög szöveghez. Miről szól tehát az egység? Arról, hogy amikor megszólalunk, amikor kifelé vagy befelé nyilvánulunk meg, akkor ugyanaz az alap érzés és gondolat van bennünk. Az az egység, amiről már előbb szó volt, hogy Jézus Krisztus az alap bennünk. Így tudunk imádkozni akkor is, amikor valakinek a gyülekezetben nehézsége van és fájdalma van. És így tudunk akkor is vélekedni, amikor vita van, vagy bejön egy kérdés, vagy valamelyik embert jobban szeretjük. A szolgálatunkban, ahol vagyunk, házi csoportunkban, vagy a gyülekezetben, de bárhol, a munkahelyünkön is. Ez az egység tarthat meg minket. Hív minket Isten, hogy ebben az osztatatlanságban legyünk. Tehát ne onnan induljon ki a gondolkodásunk, hogy miben különbözünk, hanem onnan, hogy miben vagyunk azonosak. Az eredeti szöveg egyik szava itt egy plusz jelentést tartalmaz, és ezt szeretném elmondani. Az itt szereplő mondatrész így hangozhatna. A kificamodott végtagokat tegyétek helyre. Az egység azzal kezdődik, hogy vannak köztünk különbözőségek. Ezt felmérjük, de tudjunk egyként tenni azért, hogy ami kificamodott, azt helyre tegyük. Ha már most van köztünk olyan, ami elindult, amit én magam elmondtam valaki másnak, ami nem az egységet építi. Ha már most bennem van valamilyen irigység, ha már most bennem van valamilyen félelem, ami az egységet már bennem megbontja, akkor ezekben lehet megújulni, ezeket lehet letenni. A kificamodott végtagot tegyétek helyre. Jó irányba terel az apostol. Óv minket a pártoskodástól, és ehhez ad eszközöket. A cél tehát, hogy kipótoljuk a fogyatkozásainkat a hitünkben. Azt jelenti ez a felszólítás, hogy nem a kevésre mutatunk rá, hogy mi kevés egy gyülekezetben. Nem arra, hogy mi hiányzik, hanem elkezdjük kipótolni a keveset magunkban. És mi az, ami kificamodhat? Mi az, ami minket akadályoz abban, hogy ugyanúgy szóljunk, ugyanúgy érezzünk? Ezt szeretném még elmondani. Például az, amiről András múlt héten beszélt is, nem tudom, hogy a fórumon vagy az igehirdetésben, ami elindulhat, akár csak egy pletyka szintjén is. És olyan sokszor érdekes, hogy a Pletyka az nem feltétlenül akkor rossz, amikor azt másnak továbbadjuk, hanem egyszerűen magunkban is ugyanilyet okozhat. Mert magunkban van már egy olyan hír, ami alapján megítélem a másikat, egy másik vezetőt, egy szolgálót, vagy egy gyülekezeti tagot. Teljesen mindegy, hogy továbbadom-e vagy nem. Az már bennem munkálkodik. De ugyanilyen lehet egy irigység is, egy féltékenység, egy megbántódás. Ezek mind ezt az egységet próbálják lerombolni. Egység csak akkor lesz, ha közös az alap. A Jézussal való közös utunkban mindig meg kell újulnunk. És próbálkozhatunk megújulni mindenféle úton. Vannak jó vezetőink, akik tényleg jó vezetők, és nem azt hangsúlyozza az igazság, hogy ők nem jók. De ne abban higgyünk, hogy ő általuk fogunk megújulni. A Jézussal való követésünkben nincs szükségünk közbenjárókra. Ő az, akihez egyenesen lehet menni. Ő az, aki minket megújít. Ő okozta azt, hogy nekünk új életünk lehet. Hogy így lehetünk most itt, nem más okozta ezt. Ez csak is az ő munkája, csak is az ő ereje. Tudatosítsuk ezt. Legyen bennünk újra ez, hogy Jézus ereje az, amivé mi most lehetünk, és nem fogunk más által megújulni, csak is ez által. Ez az egység. Ez az, ami bennünk lehet. Ezt vigyük tovább. Ő általa újuljunk meg. Ismerjük meg őt. Ha először életünkben, akkor először. Ha pedig már ismerjük őt, akkor próbáljunk meg újra megújulni ebben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, bevalljuk neked, hogy szükségünk van rád. Szeretnénk a tanítványaid lenni. De olyan sokszor ez nem megy, és olyan sok minden elterel minket ebből. Néha a saját erőnkből szeretnénk azzá válni. Néha csak várjuk, hogy történjen. De bennünk van a vágy, Urunk, hogy szeretnénk téged megismerni. És értjük, és látjuk, és érezzük, hogy ez csak is veled lehetséges. Hívunk, Urunk, most téged. Kérünk, hogy így segíts mindannyiunknak, és mindazoknak, akik szeretnének megújulni. Urunk, imádkozunk ugyanígy az egész gyülekezetünkért. Imádkozunk azért, hogy ne legyen pártoskodás közöttünk. Kérünk, Urunk, hogy te legyél az, aki gyülekezetünk vezetője, aki óvsz minket, aki mindig a helyes irányba terelsz. Urunk, kérünk azért téged, hogy mindig figyelmeztess a te gondviseléseddel akkor, amikor mi el akarunk térni ettől az úttól. Kérünk, Urunk, a gyülekezetünk vezetőségért is, akik most Galjatetőn fönt határozatokat hoznak. Kérünk azért, hogy őket is vezest. Kérünk, hogy áld meg őket bölcsességgel, a te lelkeddel, és áld meg az ő személyes hitüket is, hogy mindig tőle tudják elkérni az akaratodat, a vezetésedet. Urunk, kérünk a gyülekezetünk következő fél évéért, egy évéért. Kérünk a változás időszakáért. Kérünk mindenkiért, mivel mindannyiunkat érint ez a dolog. De, Urunk, nem csak magunkért szeretnénk imádkozni, hanem mindazokért a gyülekezetekért, amik Magyarországon, vagy világszerte, akár éppen most ugyanígy Isten tiszteleten vannak. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket. Kérünk, Urunk, hogy legyél velük. Add a te egységedet közéjük. Tudják észrevenni, hogy csak is benned, Jézus Krisztusban van egység, mert te nem vagy részekre osztható. Urunk, kérünk, hogy így tarts meg minket, és így óvj minket nem csak ma, de az egész héten. A te fiadért kérjük ezt. És Urunk, szeretnénk hozzád imádkozni a fiattal tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.